Kedves gyülekezet, örülök, hogy ilyen szép számmal egybe gyűltünk, megint jól megtöltöttük a termet. Öröm így együtt lenni, nekem legalábbis mindenképp, de szerintem nektek is. Azzal hadd kezdjem, hogy bár mi nem hiszünk olyan értelemben a szent hagyományban, mint mások, de nekünk is megvan a magunk is szent hagyománya, hogy az év utolsó szombatját együtt töltjük. És szerintem nagy kegyelem az, hogy az Isten ezt ezen a mai napon is megadta nekünk. Nem csak a beosztásra gondolok, manapság már az sem könnyű, hogy megoldjuk, hanem arra is, hogy az Isten megtartott bennünket ebben az egész évben, élve, és ma is itt lehetünk, szemben például Andrásékkal, akik ugye betegség miatt nem tudnak itt lenni, vagy bármi másokkal lehetne, és együtt tölthetjük ezt a szombatot. Egy rövid dolgot szeretnék csak az elején a gyerekek figyelmébe ajánlani. Láttok engem szerintem, mert úgy ülünk, most ne borítsuk már meg az ülésrendet, de a felnőttek is figyelhetnek. Egy olyan dolgot szeretnék elmondani, egyetlen tanúságot, ami nekem nagyon sokára tűnt fel a Bibliában, már rég tanítottam a főiskolán még a szólán, mikor egyik évben úgy rájöttem erre. Kezdem ott, hogy a gyerekek is élvezzék, hogy emlékeztek-e Góliátnak a nevére a Bibliából. Emlékeztek? Igen, jó, köszönöm. Ki volt Góliátnak az ellenfele? Nagyon jó, köszönöm. Melyikük volt a nagyobb?
Góliát.
Így van, köszönöm. Mennyivel volt nagyobb Góliát? Sokkal. Most én bevallom, nem néztem meg szám szerint. Én úgy satszolom, hogy ez a mennyezet neki alacsony lett volna. Több volt 2 méternél, abban biztos vagyok, Góliát. Dávid pedig kifejezetten nem számított nagy termetű embernek. Tehát neki nem abban volt az ereje, ezt le is írja a Biblia, neki az Istenben volt. Emlékeztek-e rá, hogy ki volt az, aki harcolni akart először kettejük közül?
Góliát.
Így van. Ő ment ki, 70-kedett, ahogy szoktuk mondani, mert biztos volt benne, hogy őt aztán nem győzi le senki. Hányan mertek szembeszállni Góliáttal Izraelből?
Egy.
Elég sokat kellett rá várni. Ugye már napok óta gyalázta az Isten népét, az Isten seregét, mondja. Hogy mondod, Saul? Igen. Miért nem akarta engedni Dávidot? Így van, meg féltette, sajnálta, mert fiatal volt Dávid. Hány éves lehetett Dávid, tudjátok akkor? Nem volt 20 se. Olyan 16 körül lehetett, amennyire tudjuk. Honnan tudjuk, hogy nem volt egy nagy termet Dávid? Van egy része a történetnek. Saul mivel segített neki, mikor már látta, hogy lebeszélni nem tudja? Felajánlotta, hogy? Igen. Tehát Saulnak, mint királynak volt komoly felszerelése, ugye megengedhette magát, meg ő egy ilyen típus, ő mondjuk nagy termet volt, az tény Izraelen belül, egy fejjel nagyobb volt, mint a nép. Felvette a, ezt írja a Biblia, ugye, mikor megválasztja. Felvette Dávid a Saulnak a vértjét, meg nem tudom én milyen eszközök voltak, rágatták, szegény úgy nézhetett ki, mint az én egyik katonatársam, akire ráakasztották a géppuskát, mindent, és hát leginkább a karácsonyfára hasonlított, csak gyászosan. Szegény Dávid azt mondta, hogy ő ebben a felszerelésben nem tud menni. Tehát ő hátrányban van, nem hogy előnyben lenne ettől. Végül ott hagyta a páncélt, és elment a Góliáttal megvívni. Érdekes lehetett, nem? Góliátról írják, hogy rajta volt páncél. Volt valamilyen sodronyink, volt valami nagy dárda a kezébe, ott leírja, hogy mekkora volt. Egy félelmetes alak volt a termete meg a felszerelés alapján. Dávid meg egy fiatal srác volt. És mi volt Dávidnál, ki emlékszik rá, milyen fegyvert? Ez az. A paritja az milyen, azt meg tudja nekem mondani valaki? Úgy, ahogy mutatod, így van. Egy ilyen... Hasonló, igen. A mozdulat ugyanaz, ez igaz. Ugye sokan azt hiszik, hogy az a csúzli, az nem. A csúzli az nem. A paritja az az, egyébként a paritja az egy fegyver volt. Volt egy ilyen alakulata Dávidnak később. Egy hosszú bőrcsik, mint egy szíj, ki van öblösítve, befogják, az egyik végét rákötik a kézre, a másikat fogja, beletesz egy követ, és elkezd így lendíteni, körbe-körbe, felemeli a fejfél, mármint a lasszót, ez igaz, és képzeld el, hogy attól függ, hogy mikor engedi el a kezével a másik végét, kinyílik ez a szíjszerű dolog, és akkor indul el a kő kifelé az útján, a lendülettől. És Dávidnak volt egy, később, amikor már király volt, volt egy olyan alakulata, ahol azt mondja, hogy félelmetes pontossággal tudtak a paritjával lőni, és ezt használták Nagy Sándorék idejében is, meg később is. Azért nem volt az rossz dolog.
Ez a paritja nem olyan,
igen.
Hogy? A paritja nem olyan, mint a csúzni vaffa nélkül?
Nem. Majd otthon tovább képezlek. Ma este rájön. A szomszédoknak előtt. A lényeg az, hogy Dávidnál ennyi volt csak. De Dávidnál volt még valami. Ki emlékszik rá, hogy Dávid mit mondott Saulnak? Igen, köszönöm, kőkel, meg könélkül nem megy a paritja. Bástorbot is volt nála, igazad, mert Filiszteus nehezményezte, hogy hát ő nem kutya, hogy bottal jönnek felé. De most azt akarom kérdezni tőletek, hogy volt-e valamilyen előzetes tapasztalata Dávidnak küzdelem tekintetében? Mit mondott Saulnak? Kikkel gyűlt meg már a baja?
Vadállatokkal.
Medvét említ, ugye? Meg oroszlánt, ha jól emlékszem. Hogy mondod? A zenét mondod? Az később volt, várj, vagy nem később, az előbb volt, de most az nem tartozik szorosan ide. A lényeg az, hogy azt mondja Dávid, hogy ő pásztor volt, és hogyha elragadott a nyájból oroszlán vagy medve egy-egy juhot, akkor mi a teendő? Hát sok ember mit csinált volna? Örült, hogy nem engem. Nem? Meg jó, hogy a többi megvan. Dávid mit mondott? Kiszedte a szájából. Most képzétek el azt az embert, fiatal srác, 16 éves srác, azt mondja, hát nem addig van az, hogy elviszi. Utána mentem, azt mondja, megfogtam ugye a szakát, ami is itt van, elbánt a vadállatokkal. Azért az, sokszor elfelejtjük, hogy azért Dávid nem egy ilyen szende középiskolás volt, hogy így mondjam, aki inkább a tudományokban műveli magát, egy gyakorlati ember volt. Saul azt mondta Dávidnak, hogy nem mehetsz fel Góliát ellen, mert az korai ifjúságától ebbe gyakorolta magát. Végül elkezdődik a küzdelem, és most érkeztünk meg ahhoz, amit mondani szerettem volna. Ki emlékszik rá, hogy milyen párbeszéd zajlott le köztük, és utána kiszaladt kifelé? Igazad van, igen. Talán ez a legfontosabb, most ne is húzzuk az időt a párbeszéddel. Sajnos elszóltam magam, mert nekem a kérdésem az lett volna, hogy, hogyan közeledtek egymáshoz. Dávid volt az, aki közeledett a Góliáthoz, emlékeztek rá?
Igen.
És azt írja a Biblia, hogy melyik szót írja, amit mondtam? Szaladt felé. Az mit jelent? Hogy ő siettette a dolgot, ő futott, hogy zárják le. Hogy elképzeltem magunkat, felnőttekre gondolok, nem gyerekekre, hogy hányan futottunk volna. Még lehet, hogy futni futottunk volna, csak az ellenkező irány. De én tudom, miért az, mikor hitben küzd az ember, tudom, hogy valamiben hinnem kell, és én úgy tudom elképzelni legtöbbünket, hogy erőből, akaratból, azért lassan előre tettük volna egyik lábunkat, másik, azért csak mentünk volna felé, ha van hitünk, de az, hogy fussunk ahhoz valamit, nagyon biztosnak kell lenni az ember dolgába. És ide érkezünk meg, hogy honnan tudta Dávid, és nekem ez volt a tanúság. Azt, hogy legyőzte Góliátot, azt már mindenki tudja, azt a világban is tudják. De hogy honnan volt ilyen biztos Dávid a dolgába? Ki mondta neki azt, hogy elmehet Góliát ellen? Jók a tippek. Mondjuk azt mondjuk, hogy Saul nem. Azt már megbeszéltük, hogy Saul az ellenkezőjét mondta. Jó szándékkal hozzáteszem. Hogyha azt mondjátok, hogy Jézus vagy Isten, akkor emlékeztek-e rá, hogy mikor és milyen módon mondta neki? Ne törjétek sokat a fejeteket, nehogy megfájduljon. Nincs ilyen leírva a Bibliában, amit mondtatok. Jó szándékkal mondtátok, igazatok van, de ez a tanúság, és én ezért mondtam a történetet, hogy Dávidot nem látogatta meg angyal úgy, ahogy egyébként máskor másokat igen. Dávidnak nem volt leírva a Bibliában, hogy egyszer jön majd egy Góliát, és nyugodtan menjen vele szembe, mert úgyis ő fog győzni. Tehát nem volt ilyen profécia. Dávid az égvilágon semmilyen kapaszkodót nem kapott arra nézve, hogy ő vállalja ezt a küzdelmet, és jól fog kijönni belőle. Akkor miért merte megtenni? Miért volt biztos a dolgában? Ismerte az Istent. És tudta, hogy ebben a helyzetben az Isten mit akarhat, mit várhat, és annyira biztos volt abban, hogy ő tudja, hogy mit fog tenni az Isten, hogy futni mert a Góliát ellen. Mikor én erre rájöttem, én nagyon boldog voltam, mert nekem mindig olyan volt, hogy most ezt mindenki tudja, mit tanítsak ezen, hogy legyőzte Dávid Góliátot. És aztán rájöttem, hogy azt, hogy honnan volt ilyen hite. És akkor is lehet erős hitünk az Istenben, hogyha lehet, hogy nem mondta meg azt konkrétan, de mi tudjuk azt, hogy ő abban a helyzetben azt várja tőlünk. Sőt, van olyan, hogy az Isten már azt mondja, hogy neked tudnod kéne, hogy mit kell tenni, akkor nem fogja elmondani újra meg újra. Úgyhogy szerintem ezt jegyezzétek meg, esetleg a felnőttek is, ha gondolják, jegyezzék meg, hogy nem csak kinyilatkoztatás alapján juthatunk felismerésre a teendőinket illetően, és hogyha biztosak vagyunk az Istenben, akkor viszont olyan bátran kell cselekednünk, ahogy Dávid tette. Nem várni, hogy hát a közben jön még valami baj lesz Góliátnak, amíg odaérünk, hanem futni és legyőzni. Köszönöm, hogy figyeltetek, kérem, hogy továbbra is figyeljetek. Kedves ürekezet, visszatérve a mi évvégi találkozásunkhoz egy alapigét is szeretnék olvasni. Lukács evangélium a 14. fejezet 28. verse. Lukács 14:28. Nem lesz ismeretlen a számotokra. Jézus szavait olvasom, a földön jártakor mondta. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem de, azaz ugye, először leülvén felszámítja a költségeket, ha van mivel elvégezze. Tehát azt mondja, hogy ha valaki tornyot akar építeni, akkor először nyilván leül, kiszámolja, hogy érdemes elkezdeni. Nyilván ennek van egy szövegösszefüggése, tehát Jézus nem egy ilyen építészeti összefüggésről akart beszélni, úgy hívjuk, hogy mert, majd mindjárt kitérünk rá, hogy mi volt az összefüggés. De mielőtt rátérnék erre az ígére, azért hadd vezessen fel mégis az együttlétünket, hogy nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, hogy együtt számláljuk az éveket. Nem? Tehát már mindig együtt vagyunk így évvégén. Megint eltelt egy év, és ezt két felől nézhetjük. Az egyik szemlélési mód az lehet, hogy fogy az életidőnk, már megint egy évvel kevesebb van. Már egy pár éve csináljuk ezt így együtt, tehát már érezhetjük, hogy itt fáj, ott fáj. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy a hajunk fogy, a porcaink nem úgy működnek. Mert tehát, hogy gyakorlatilag érezzük a kopást, hogy így mondjam, és ez nem egy öröm úgy önmagában nézve. Hogy mondjam azt nektek, hogy az Istennek nem volt benne az eredeti tervében a mi öregedésünk és elmúlásunk, tehát nem csak a halál nem volt benne, hanem maga az életerőnknek a fogyása sem. Ugye fogy az egészségünk is. Ez önmagában nem örömteli, de nagyon érdekes, hogy ugyanazt a dolgot lehet egy másik oldalról is nézni. És én most Pál apostol szemléletét szeretném hangsúlyozni, ő azt mondja ugyanerre, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Tehát ugyanarra a dologról beszélünk. Most vagy onnan nézem, hogy honnan indult az életem, és hogy hogyan fogy, és egyre kevesebb már, ami hátra van, és a lehetőség. Vagy onnan nézem, hogy igen, de ennek arányában közelebb kerültem az üdvösséghez, amit úgy fogalmaz meg más helyen a Biblia, hogy a mi hitünknek mi az üdvösség, emlékeztek rá? Elérvén a ti hitetek célját, az üdvösség, a lélek üdvösségét, igen, tehát az üdvösséget. Tehát gyakorlatilag az élet célunkhoz kerülünk közel. Tehát miközben fogy az idő és fogy az erő, ne felejtsük el, hogy közelebb vagyunk megint egy évvel ahhoz a célhoz, amire feltettük az életünket. De most szeretnék visszanyúlni az alapigéhez, hogy ki akar közülünk tornyot építeni. Hát nyilván így egyikünk se, szó szerint, de megnyugtatlak titeket, hogy mi sokkal nagyobbra vállalkoztunk. Ahhoz képest, amire mi vállalkoztunk, amikor az Isten útjára léptünk, ahhoz képest a toronyépítés semmi. Gyakorlatilag. Mert mi mire vállalkoztunk? Először is arra, hogy az Isten meghívásának engedve eljussunk az örök életbe, az üdvösségbe, nem? Tehát a mi célunk egy toronynál sokkal nagyobb. Úgy értem, fizikailag is magasabban van, de egyáltalán. A mi célunk az ezzel szoros összefüggésben, hogy hasonlóvá váljunk Jézus Krisztushoz. Talán itt hadd mondjam el nektek, hogy nagyon erős benyomások értek a héten. Kaptam egy felkérés, hogy fordítsak le egy komplet szomatiskai tanulmányt, az új hívők tanulmánya, van egy ilyen fogalom. Hallottatok már róla különben? Nem? De ezt hadd mondjam el, mert amúgy is tanúságos meg nekem ezek a személyes indítatásaim, mert itt mára is. Tavasszal volt egy képzésünk, nekünk ugye a csatlakozott lelkészeknek, és ott hangzott el egy utalás erre, Kovács Bíró János testvér mondta, hogy létezik ilyen a világközösség, hogy az új hívők tanulmánya. Ez 4/4 évnyi szombatiskola, ami nem naptári negyedévhez kötődik, tehát nem egy adott év negyedévéhez kötődik, hanem egy tematika, és hogyha valaki megkeresztelkedik, általában a világközösségben gyakran van az, hogy nagyobb számban csatlakoznak egyszerre, mert egy evangelizáció eredményeként jelennek meg egy gyülekezetben, akkor akik frissen csatlakoztak, új hívők, újak a hitben, azok nem azt a szombatiskolát veszik, amit mi, tehát ami éppen esedékes ebben a rendszerben, hanem nekik van egy saját ilyen bevezető tanulmánysor. Ebből egy már le volt fordítva magyar nyelvre, mint megtudtam. A másik három nem, de most, hogy ez téma volt, ezen felbuzdulva tavasszal szétosztották, az egyiket én kaptam, és nagyon örülök neki. Holnapi határidővel, nem, mai határidővel kaptam, és már a kétharmada meg is van. És, de most ennek haszonélvezői vagytok ti is, mert nekem nagyon épületes olvasmány, nagyon jó. Tehát ha meg fog jelenni, meg fog jelenni. Én nagyon ajánlom nektek, hogy vegyétek meg, olvassátok el, mert nagyon-nagyon jó. Nagyon jó dolgokat ír, gyakorlati dolgokat. És most például, amit a héten is több tanulmányt lefordítottam belőle, arról szól többek között, hogy ez a Krisztus képmására elváltozni, ami gyakorlatilag a felnövekedés jelenti, ugye? Tehát nem az, hogy A-ból B-be átváltozok, meg egy pillanat alatt átváltozok, sokan csalódottak, erről is ír, nem azt mondja, hogy ez egy építkezés, felnőni az érett férfiúságra a Krisztusban, az ő hasonlóságára, az ő képmására, majd még utalok rá később is, hogy milyen késztetéseket kaptam ebből a nagyon épületes, tehát hogy mondjam, tehát áhítatnak felel meg azt, hogy fordítom, mert annyira nagyon jó ez a tanulmány szerintem. Tehát ez is célja a mi életünknek, hogy Krisztushoz hasonlóvá válni. Van ez annyi, mint egy toronyépítés szerintetek? Költői volt a kérdés, örülök, hogy ti is illetjátok. Ezzel összefüggésben megtagadni és legyőzni az emberi természetet. Mert erre vállalkoztunk, nem? Erről szól a keresztség, ugye eltemetni az óembert. Ez van egy olyan súlyú döntés, mint a toronyépítés. Mindebben másoknak segíteni. Tehát nem csak a mi tapasztalatunk legyen ez, tehát az üdvösség, a Krisztussal járás, a felnövekedés a krisztusi képmásra, megtagadni az óembert, hanem a többi embernek ugyanebben segíteni a felismerésben és az elérésében. És mindez Sátán ellenében tenni, tehát nem úgy, hogy vákumban, szélcsendben, hanem széllel szemben, hogy így mondjam. És nem csak Sátán ellenében, mert így nem lenne teljes a kép, hanem a Jézus Krisztus megígért erejével is. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Azért jó így egy évben egyszer, legalább nyilván nem egyszer, de szóval így az év végén tudatosítani magunkban, nem, hogy mibe kezdtünk, mibe ne. Ugye nagyon érdekes, mert azt mondhatnátok, hogy na de hát, hogy mi ezt elkezdjük, ezt nem ma döntjük el. Miért ezt az alapigét olvastam? Ezt már rég eldöntöttük. Akik itt vagyunk, a legtöbben rég megkeresztelkedtünk, vagy döntöttünk legalábbis ebben a jegyben. Akkor hogy kerül ide ez az alapige? Hát én nem vagyok egy gyakorlott építető, vagy építő, de én úgy tudom, hogy néha újra szokták kalkulálni azt is, nem? Tehát amikor építkeznek, azért meg kell nézni, hogy hogy állunk ahhoz képest. Általában ugye túlszaladnak a költségek, ezt hallom. Én azt gondolom, hogy mindenképpen van értelme kiértékelni a részeredményeket. Hogy állunk most ahhoz képest? Most legszívesebben azt tenném, de nem fogom tenni külön, hogy ki mikor keresztelkedett meg. Tehát ilyen intervallumokat mondani, hogy ki mióta próbálkozik már ezzel. De azt fel kéne tenni kérdésként, hogyha visszatekintetek az elmúlt évre, azért jó, hogyha ilyen etapokban is gondolkodunk, hogy az elmúlt évben én mennyit haladtam a személyes ítéletemben. Vagy konkrétumokra is mindjárt rátérek. Vagy mióta megkeresztelkedtem, mennyit haladtam. Én ezt két olyan időszaknak tartom, amivel érdemes foglalkozni. Tehát az indulásomtól mostanáig mennyit haladtam, és ezen belül az elmúlt éven belül ez az év, ez nekem mit adott? Vagy mit vesztegettem el ezzel az évvel a hívő életben való növekedésben, a véntoronyépítésemben, ha lehet így mondani. Most bocsánat, mondok egy olyat, ami lehet, hogy ünneprontó, de amikor én készülök, általában próbálok nem ünnepélyességből készülni, hanem szempontokból, hogy nem tudom, ismeritek-e azt az embertípust, vannak emberek, lehet, hogy mi is ilyenek vagyunk hétköznap, hogy elkezdünk valamit, de nem tudjuk végigvinni, nem vagyunk elég kitartók mondjuk, hivatalosan nem mondjuk ki, hogy feladjuk, de azt a plusz sem tesszük bele, amitől végigérnénk. Értitek, amire gondolok? Tehát egy ilyen hallgatólagos feladása a dolgoknak. És szerintem meg kell vizsgálni magunkat, hogy mi nem követjük el azt a hibát, hogy mi hallgatólagosan elfogadjuk azt, hogy mi nem tudjuk végigvinni ezt, amit elkezdtünk. Tehát valahol egy szinten megrekedünk, és azt gondoljuk, kimondva, kimondatlanul, hogy ez, és nem több, amit én el tudok érni a hitben. Értitek ugye, amit mondok? Ö, nem lenne jó ezt a hibát elkövetni, mert a Biblia azoknak szól, akik komolyan gondolják. Nem tudom, nektek meséltem meg kedvenc reklámomat, 90-es évek elején volt, a Siemensnek volt ez a reklámja, számítógép reklám. Egy figura géppel vagy be egy számítógép előtt, aztán hátrafordult, kiderült, hogy japán az illető, tehát ázsiai volt, és akkor mondta ilyen tört magyarsággal, hogy Siemens made in Germany, és utána egy mély hang mondta teljes helyes magyarsággal, hogy azoknak, akik komolyan gondolják. Ugye ez volt a reklám lényege, hogy aki komolyan csinálja a számítógépes hivatást, az ilyet használ. És bennem mindig ott cseng ez a szlogen, mert ez az ugye, hogy tényleg így van, hogy el kell döntsi egy ember, ha számítógépet tesz akkor is, de ha tornyot akar építeni akkor is, meg ha hitbeli tornyot épít akkor is, hogy komolyan gondolja-e. Ez benne van különben a Bibliában, csak nem így fogalmazza meg a Biblia. Hadd idézzek ennek alátámasztására. Jézus is azokat hívja, akik komolyan gondolják, csak úgy mondta, hogy aki én utánam akar jönni, emlékeztek rá? És akkor elmondja, hogy az mivel számolja. Hát ez ugyanaz, nem csak más szavakkal, hogy döntse el, hogy most komolyan, ezzel együtt is, vagy azt mondja, hát így azért sok, így azért nem. Itt is megvan különben ennek a párja, a 30. versben, ha megnézitek, nyitva van még esetleg? Még nem fogjuk sokat idézni, csak ha nyitva van, nézzétek meg. A 30. versben azt mondja Jézus, hogy ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Látjátok? Tehát, hogy nehogy ez legyen a mi sorsunk is. Tehát beszél erről a lehetőségről Jézus is. És hogyha belegondoltok, most bocsánat, de hány éve járok én ide Paris Szilveszterkor? Egy 6 biztos van már szerintem. Valahogy úgy van, ugye? Van az 10 is, szerintem is. Én már úgy érzem, mintha 10 lenne. Tehát ez, ami ma van nekünk, ez a közös napunk az évvégi, és pont szombatra is esik most ugye ez az utolsó nap, ez azért már egy jó pár éves közös tapasztalat. És én ezen a háttéren mondom nektek, hogy ennyivel előbbrébb kéne járjunk, lehet, hogy járunk, ezt mindenki maga tudja, de egy biztos, hogy ennyivel közelebb van az üdvösség, és ennyivel kevesebb időnk van arra, hogy bepótoljuk azt, amivel úgy érezzük, hogy le vagyunk maradva. Noénak volt 120 éve bárkát építeni. Nekünk nem tudom mennyi van, de a helyzetünk analóg vagy azonos. Tudjuk, hogy jön majd valami. Neki az özönvíz jött, nekünk a végső ítélet. Erre fel kell készülni, meg kell tenni az előkészületeket. Az Isten megmondta, hogy mit tegyünk. Azt is mondta, hogy hajlandó várni. Emlékeztek rá? Azt mondja Péter apostol, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, hogy nehogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Vagyis ez szó szerint ez a kegyelem időnek a türelmi ideje. A sportban van ilyen úgy, hogy hosszabbítás, hogy hivatalosan az Isten eddig gondolta, de már még arra is ráhagy, csak hogy mi döntsünk és végre felnőjünk arra a szintre, amire kéne. Hogyha ez így van, akkor be kéne lássuk, hogy sürget az idő, és minden évvel egyre sürgetőbb. Főleg akkor, ha esetleg az a tapasztalatotok, hogy az évek múlnak, és nem ebben az arányban haladunk előre azon az úton, amin kellene. Én szerintem sokunknak van ilyen hiányérzete. Nem kell, hogy nyilatkozzatok, magatoknak válaszoljatok erre. De egy biztos, hogy az idő sürget, és ezen a háttéren kérdés, hogy milyen a mi hozzáállásunk. És akkor most hivatkozok megint arra a tanulmányra. Ugye héten sokat dolgoztam vele, mert szabadságom voltam, kiketvenem a szabadságomat, és legalább jóra használtam házi munkák mellett. És egyik reggel, amikor megébredtem, korán feküdtem, és így korán keltem, hogy bennem voltak ezek a kérdések, nagy részét sikerült is megmenteni így a házlat számára. És az a lényegük ezeknek, és most egy kis egyetű újszerű lesz, amit majd teszek a hátralévő időben, hogy nekem ez a tanulmány abban segített sokat, hogy általam ismertnek hitt, rendezetnek hitt dolgokat, konkrét gyakorlati történetekkel, példákkal, kérdésekkel hozott közelebb, és szembesített vele, hogy nekem ezen gondolkoznom kell. Tehát, hogy értsétek, ha én most azt mondom nektek, hogy egy év megint elmúlt az életünkből, testvérek, most már aztán máshogy kéne, és most elengedlek benneteket ezzel, végülis nem mondtam rosszat, de nem voltam elég konkrét. Értitek, hogy mire gondolok? És én most szeretnék konkrét lenni. És egy pár kérdést összegyűjtöttem. Lehet, hogy zömmel kérdések lesznek, tehát nem válaszokkal akarok szolgálni, hanem kérdésekkel a válaszokat meg nektek kéne megtalálni. Annak sem vagyok ellene különben, amennyire itt most az időnk engedi, hogy kicsit interaktívabbá váljunk, tehát nem kell, hogy én beszéljek csak. mondok szempontokat, egy picit megállok, mint a szombatiskolában, gondoljátok, beszéljünk róla. És én itt terveztem a folytatást. Tehát, hogy vonjunk egy egyenleget, mérleget magunknak az elmúlt év nyomán, a jövő évre nézve. Halkan jegyzem meg, hogy minden normális ember ezt csinálja különben hétköznap, nem? Tehát a vállalkozások is kiértékelik, hogy mit csináltak, és hogy jövőre mit kell ugyanígy csinálni, és mi az, amit feltétlenül máshogy kell csinálni. Akkor kezdjük. A sorrend önkényes, hogy legyen az enyém is teljesen önkényesen. Idézek valamit, mondjátok meg, hogy honnan van, én is fejből írtam, de szerintem pontosan. Nagy dolgot cselekszem, nem mehetek. Ez ki mondta?
Nehémiás.
Igen, Juliskának van, igaz? A Nehémiás mondta. Mikor mondta? Akkor ki akarták csalni a munkából, hogy tudták, hogy ő a motorja, és ki akarták emelni a város újjáj, a fal újjáj, az a fal volt már, igen, fal újjáépítés. Hogy van, ugye? Igen, igen, hát az volt a cél, így, tehát törbe akarták csalni, ezt ő is tudta különben. Egyébként nagyon aranyos volt nekem, ez mindig tetszik, hogy nem azt mondta, hogy figyeljetek, hát én tudom, hogy mire megy ki az egész, hát te engem csapdába akartok csalni, eszem ágába sincs menni, hanem egy kicsit olyan ironikus, hogy azt mondja nekik, hogy figyeljetek, az a baj, hogy nagy munkában vagyok, most nem tudok, mert tudják, hogy nagy munkában, hát azt akarják megállítani. Tehát, de ugye ebben volt egy kis fricska is szerintem. Ez a mondata jutott eszembe Nehémiásnak a mi helyzetünkre nézve. Nagy dolgot cselekszem, nem mehetek. Én arra gondoltam, hogy ha megnézitek az elmúlt évet, és azt mondjátok, hogy azért jó lett volna több időt tölteni valamivel, mondok példát rá, egészségetek, hogy több időt találni naponta mondjuk az áhítatra, az elcsendesedésre. Több időt találni olyan könyvek olvasására, amik közelebb visznek Istenhez, meg a lelkünket megerősítik. Én most nem csak a formális áhítatra gondolok, mert én magam is ezt tapasztalom, mondom nektek, hogy fordítok egy nagyszerű tanulmányt, szerintem nagyon, nekem gyakorlatias és nagyon jó, nagyon jó hatással van rá. Tehát nem csak a Biblia lehet ilyen, meg nem csak vájtiratok, hanem egyéb írások, amik mondjuk korban közelebb állnak hozzánk, amik segítenek és lendítenek rajtunk, vannak ilyen könyvek azért, hogy jó lett volna azért, ha úgy érzitek, hogy jó lett volna több időt tölteni ilyesmivel évközben. Most azért nem bírom ki, megkérdezem, ki az, aki így érzi. Én így érzem, megkérdezem. Most nem azért emeljétek meg, én emelem. Én így érzem. Akkor mi a normális reakciónk december 31-én? Hogy jó lenne, hogyha jövőre ezt az időt meg kell találnom, és meg kell teremtenem. Persze erre azt lehet mondani, hogy na de hát annyi dolgunk van, mindjártnak rengeteg dolga van különben, akármilyen jellegű, igaz? De hogyha jön az a dolog, akkor mit kell mondanunk rá? Amit Nehémiás mondott, hogy nagy dolgot cselekszem. Én tornyot építek, én az üdvösségemet építem. Kedves gyülekezet, ezt tudom, ez nagyon gyakorlatilag tűnik, mert nem tudnátok azt a valamit eltenni valahova, csak már nagyon sokadik volt, köszönöm. Tehát túl triviálisnak tűnhet, vagy banálisnak, vagy gyerekesnek, nem akarok bántó lenni senkinek, de ilyen szinten dőlnek el a dolgok az életünkben, én ezt tapasztalom. És akkor tegyük azt, hogy végig gondoljuk, hogy mi a fontosabb. Több dolgot is szeretnék majd, ami következtetés, azért elmondom most az elején azt, amit a végén is fogok, megterveztem. A Csengei Karcsi testvér, talán ismeritek, ő nagyon jó előadásokat tart, főleg életmód tekintetében hallgattam én, aztán lehet, hogy más miatt is. És az életmód változtatás kapcsán mondta egyszer az egyik előadásában, hogy általában a legtöbbünknek több dologban kell változtatni. Tehát étrend, pihenés, meg testmozgás, meg különbség. És azt mondta, egy nagyon jó tanácsot adott, azt mondja, hogy egyszerre egy dolgon változtassunk, de abból ne engedjünk. Tehát ha te felveszed a frontot, vagy ha felveszed a harcot a teljes frontján az életednek, meg kell, tény, akkor előbb-utóbb el fogsz fáradni, elcsüggett szaladat és hagyod a csodába az egészet. Azt mondja, hogy ne ezt csináljuk, azt mondja, válasszunk ki egy dolgot, hogy mibe változtatok mondjuk az étrendemmel, és abból utána már ne engedjek. Aztán megkeressek hozzá egy másikat a sikerélmény birtokában. Kedves gyülekezet, amikről most szó van, például az, hogy az időt, tehát, hogy minden körülmények között kiszorítom azt az időt az életembe, ebből ne engedjünk, ha ezt választjuk. És gondoljunk arra, hogy mi nagy dolgot cselekszünk, mi tornyot építünk, nem is akármilyet. Egy másik konkrétum hagyj vessem fel, hogy hogyan állunk a talentumainknak a kamatoztatásával. Szándékosan használom ezeket a szavakat, mert ezek a bibliai fogalmak. Vannak nekünk talentumaink? Van olyan, akinek nincs talentuma?
Nincs.
Aki azt mondja, az ellentmond a Bibliának. Lesz olyan, hogy számon kérnek bennünket a talentumainkért?
Igen.
Erről egy konkrét példázat szól. Ti mennyire vagytok optimisták vagy bizakodóak arra nézve, hogy minden talentummal el tudtok majd számolni? Nem az egyikkel, hanem mindegyikkel. Nem tűntök túl optimistának. Így ránézésre a reakcióitok. De testvérek, hát ez az ítélettel van összefügg. Emlékeztek? Ez az, konkrétan az ítélet, ami ott le van írva. Tehát hiába vagyok én erkölcsileg úgymond az emberek szemében fedhetetlen, tehát nem csinálok semmit bűnt, hogyha a talentumaimmal nem tudok elszámolni, ugyanott tartok, nem? Én így értettem meg a példázatot. Akkor itt a következő kérdésem, hogy ki az, aki egyáltalán tisztában van a talentumaival közülünk? Szoktatok ti ezen gondolkozni? Van függőbe egy dolog, egyébként tudjátok, elkezdtük, azt meg akarjuk csinálni, nem mondtam még én sem erről, csak elég zaklatottak voltak a beosztások. Kísértett, hogy ma délután ezt csináljuk, csak mégsem akartam ma délután ezt. Viszont van egy eredeti ötletem. Van egy olyan változat, segédanyagaink vannak, hogy én kérdéseket olvasok, ti meg beírjátok, ezt csináltuk, akik nem voltatok. Volt valaki velem lent kápolnás nyéken a Sérgyűrűjéknél nyáron, hát ezt megcsináltuk, hogy egy válaszlap. Hogy mondod?
Nem
volt senki, ma legközelebb gyertek, mert jó szakadni. Jó, Andrásék voltak, csak ők meg most nincsenek, igazad van. A lényeg az, hogy azt hiszem 200 kérdés van, és egy rubrikába be kell írnod, hogy rád az mennyire igaz. Tehát súlyozni kell, nyilván önismerettel függ össze. És a végén kijön az, ugye ez egy ilyen összetett mátrix, hogy úgy tűnik, hogy neked a domináns talentumaid ezek meg azok, a másik az nem annyira, de az is van. Érdekes lesz, ezt meg kéne csinálni, de van egy másik, ez mondjuk én találtam ki itt és most, vagy délelőtt még a szombatiskolát jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha egy olyat csinálnánk, most csak elvibe egyezést kérek tőletek, hogy kiosztanánk a gyülekezet névsorát mindenkinek, úgyhogy egy név, meg egy jó hosszú rubrika mellette, tehát vízszintesbe, és mindnyájan beleírnánk a többiekre nézve azt, hogy... Ugye? És lehet, hogy objektívebb lesz.
Akadtam azzal a 200-assal.
Igen.
Nem tudtam eldönteni, hogy miért van szembeállítanom a két dolgot.
Igen, igazad lehet, Janek. De most nem csak azért hangzik jó, nem? Tehát én szerintem mi ismerjük egymást. És lehet, hogy én kívülállóként jobban látom azt, hogy neked valami egy talentumot.
Együtt ér valamit szerintem.
Igen. Hát igen, igen, tehát nem a helyet gondoltam, de ezt mindenképpen...
Van egy kész teszt, mind a kettőt
együtt. Igen, olyan is van? Akkor mi nem találkoztam el. Jó, akkor meg kérünk segítséget, János, köszi. Mert van létjogosultsága mind a kettő, mert van, amit te tudsz, tényleg egy önismeret, és kell is, hogy legyen, de van, amit meg azok tudnak, akik körülötted élnek, akik ismernek téged. És olyat is mondhatnánk, nekem volt ilyen tapasztalat, én nekem az sose volt gondolatom, hogy az valami, hogy az van, vagy az a talentum számban megy, más megmondta, hogy igen. Egy ilyet csinálhatnánk azért, nem? És akkor az évnek az első részébe kéne csinálni. Mondjuk azért úgy készüljetek, hogyha kijön, hogy van talentumotok, tudjátok, van az 5, a 2, meg az 1, lehet, hogy lesz több is, akkor onnantól ez azért felelősségben, ha már tudod, hogy mi az a talentum, akkor elvárják tőled fenn is, meg elvárja a közösség is, hogy használd. Akkor igent mondtatok, én úgy vettem.
Igen.
Jó. Akkor legalább egyben haladjunk ennyit. Feltettem egy olyan kérdést is, hogy van-e kiforrott módja annak, most mindenki ugye maga életébe gondolja, hogy hogyan nyerek személyesen lelki erőt és táplálékot naponta. Tehát most nem az igehirdetésekre gondolok, meg nem csak feltétlenül egy formális áhítatra, hanem arra, hogy ha én egyedül vagyok is, nem válok erőtelenné, mert naponta meg tudom azt tapasztalni, hogy az Isten valami olyan lelki töltetet ad, táplálékot ad, ami nekem segít. Jutok-e új és mélyebb megismerésre Jézussal és a Szentírással úgy is, hogy egyedül vagyok vele? Mert ez fontos. Ha úgy érzem, hogy lehetne jobb ez a helyzet, akkor a jövő évben ezt tehetném céllá, a jövő év feladatává önmagam számára. Nyilván ezek összefüggenek, amiket mondok, a következő az, hogy mennyire valóságos, személyes és szoros a kapcsolatom a megváltómmal. Mennyire valóságos, személyes és szoros. Tehát nem az, hogy egy hitvallás, hogy én az vagyok. tovább bontom a kérdést, mert nekem ez segített mondani ezzel a szabadiskában, hogy konkrét volt. Akkor én is próbálok konkrét lenni. Elégedett lehetek-e a jelenlegi kapcsolatommal, a Krisztushoz fűződő jelenlegi kapcsolatommal? Aki azt mondja, hogy elégedett, azt már el is engedjük az Isten tiszteletről, mert akkor neki nem kell itt lennie. De értitek, ha meg nem vagyunk elégedettek, mert tényleg ez az őszinte válasz szerintem, nem udvariasan mondjátok, akkor hogy képzelitek 2017. december 31-ét? Tehát egy év múlva ilyenkor. Ezt hogy képzelitek? Hogy? Ugyanott fogunk tartani, mint most? Na de akkor azért tenni kell valamit, hogyha nem akarunk ott tartani. Akkor ezt céllá kell tenni. Hogyan fűzhetném szorosabbra a kapcsolatot Krisztussal? Mi akadályoz ebben, mi hiányzik? Szerintem az idő egy nagy akadály, én azt látom mindenkinek. Ez visszavezet az első kérdésre, ugye, hogy nagy dolgot cselekszem, nem érek rá erre, meg erre. Írjátok fel azt esetleg, hogy mi az, amit ezentúl nem fogtok tenni, amivel el szokott menni időtök. Tanács. Írjátok fel, hogy mi az, amit lehetne gyorsabban is csinálni annál, ahogy csináljuk, vagy kevesebb időráfordítással, így mondom. Engem néha megdicsérnek emberek, hogy milyen járatos vagyok a neten. Néha tanácsot kérnek tőlem. Tőlem már volt, aki mosógépre tanácsot kért, hogy mit vegyen. Egy prédikációban elmondtam, hogy körüljártam a témát. Igen, de rájöttem, hogy ez rengeteg időbe telik, amíg én ezt a jártasságot megszerzem. És ezeket mindenkinek magának kell megnézni az életébe. Nem tudom, tudjátok-e, hogy nagy cégek szoktak kérni átvilágítást külső cégektől a működésükre nézve, hogy hol vannak tartalékok, veszteségek időben, anyagilag, hogy lehetne optimalizálni a működést. Gyakorlatilag nem szégyen, hogy ez a mi életünkre is igaz, hogy lehetne optimálisabban élni időben és sok minden tekintetében. Nyilván erre céget nem tudsz felbérelni, de jobb helyet tudok egészen fent segítséget kérni, hogy uram, nekem ez célom, hogy ne folyjon szét az életem meg az időm, hogy a talentumaimat használni tudjam. Hogyan fűzhetném szorosabbra Krisztussal a kapcsolatomat? Itt két kérdés, hagyd tegyek fel a kérdések, hogy hol találom őt most? Nem nehéz válaszolni rá. Most hol van? A Szentek Szentjében, és közbenjárást végez. És akkor hagyd tegyem fel a másik kérdést, hogy és ő hol talál engem? Hát vagy a szőlőbe, vagy az interneten, vagy a munkahelyem. Értitek, hogy mire gondolok? És ebből van, ami nyilván ő is azt mondja, hogy kell. Tehát azt nem mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, azt mondta. De hogy mi van, hogyha olyanba talál, ami nem szükséges. Tehát ő ott van és végzi az én közbenjárásomat, az értem való közbenjárást úgy értem, a legszükségesebbet, és ez találkozik azzal, hogy én is arra koncentrálok, ami a legszükségesebb. Akár a közbenjárására, amit értem végez, akár a lelki dolgokra. Az azért egy anomália lenne, hogyha ő neki fontos az üdvösségem, nekem meg az egész életem arról tanúskodik, hogy legalábbis nem annyira, mint amennyire lehetne, kellene, meg amennyire neki. Értitek, ugye? Ezt egy ilyen összehasonlításnak számít. Mennyire tapasztalom Isten jelenlétét, szabadításait az életemben? Mennyire várom ezt? És mennyire látják ezt mások az életemben? Nem úgy, hogy beszélek róla, hanem úgy, hogy figyelj, azt látjuk, hogy vannak problémái, de nem értjük, hogy miért nem olyan leterhelt, mint mi, akiknek esetleg kisebb problémái vannak. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy mennyire látszik az életünkön az, hogy mi hitben hordozunk és dolgozunk fel dolgokat. Mennyire tapasztalom Isten jelenlétét és szabadításait az életemben? Azt olvastam ebben a tanulmányban, például a héten, azt hiszem ott olvastam, hogy valaki naplót vezetett arról, hogy milyen tapasztalatai vannak az Istennel. Ez megér egy naplót szerintetek?
Igen.
Szerintem igen. És tudjátok, mit szégyeltem el magam? Most elmondom, mert őszinte vagyok hozzátok. Sokszor azon szégyenkezek, hogy emberekkel megbeszélem, hogy imádkozok értük, és csak arra emlékszek, hogy valakinek megígértem. És nem tudom, hogy ki volt, és akkor már tudnám, hogy milyen összefüggésben, milyen gondja van. Fel kell írni egyszerűen, ott tartunk, hogy fel kell írni. És ugyanez igaz az Istennel szerzett szabadulásokra is, hogy hálás vagyok, amikor valami megtörténik, de olyan gyorsan jönnek a dolgok, hogy a legjobb szándékom mellett is már nem emlékszek rá egy-két hét múlva. Nektek van ilyen tapasztalatotok különben? Jó. Akkor milyen naplót vegyünk? Vegyük meg együtt. Figyeljetek, én szerintem ez nem furcsa, vagy nem szégyen, hogyha felírjuk. Izraelbe felírták?
Igen.
Felírták. Még az utódok miatt is, de hát nekünk már utód se kell, mi már tudjuk felejteni magunk is. Én azt mondom, hogy ez lehetne egy újítás az életünkben, ha elfogadjátok. Nem kell, tehát ez nem kötelező, csak egy ötlet, hogy mi lenne, ha holnaptól azt mondjuk, hogy veszek egy füzetet, hát mibe telik, és beleírom, hogy én aznap mibe tapasztaltam az Isten szabadítását. Ez kicsit különben olyan, mint amikor szombaton megkérdezik, hogy milyen tapasztalatunk volt az Istennel, ma is beszéltük itt, ugye Máté felvetette, hogy szokta. Én nagyon szeretem ezt a gyakorlatot, hogy mióta itt vagyunk az Unió gyülekezetében, ez ugye korábban nekünk nem volt. Én egyszer megpróbáltam ezt egy gyülekezetemben, 14 hónapon át erőlködtem, hogy havonta egyszer, mikor ott vagyok, szombat délután tapasztalati óra legyen. Nagyon szerettem őket, a mai napig szeretem őket, az együtt, hogy egy részük csatlakozott, egy részük nem. És pont azért, mert szerettem őket, már én szégyenkeztem helyettük, hogy tudták, hogy ha jövök, akkor feleltetés lesz idézőjelben. És mondta, hogy nem igaz, hogy egy hét alatt, vagy egy hónap alatt, mert ugye amikor én jöttem, az egy hónapja volt, ennyi embernek, vagy háromszor annyian lehetnek, mint ti, vagy négyszer, ennyi embernek nincs annyi tapasztalata az Istennel, hogy egy órát kitöltsön, hogy elmondjuk, szombat délután. És egyébként most sem hiszem, hogy nem volt, nem tudom, miért nem mondták, biztos, hogy volt azért valamennyi, de ha az a tapasztalatom, hogy nincs tapasztalatom, annak azért valami kérdést fel kell vetnie bennem az Istennel járásomra nézve, nem? Tehát, hogy van az, hogy se pró, se kontra, tehát se áldás, se nehézség és szabadítás nem volt. Tehát, hogyha vezetsz egy naplót, és abban mondjuk tegyük fel, már 7 napja semmi tapasztalat nincs az Istennel, akkor azon nem kéne elgondolkozni? Mert szerintem igen. Viszont, ha nem vezetsz naplót, milyen áldása van annak? Hogy nem szembesülsz ezzel, ugye? Mert nincs ott az üres papír a naplódban. Olyan naplót vegyetek, amiben a napoknak sorszáma van, tehát, hogy jól látszódjon a hézag. Nem baj, hogy ezt mondom, mert szerintem ez egy gyakorlati dolog, és szerintem ez valahol el kell induljunk. És engem ez a tanulmány arra is megtanított, hogy nem mindig a felegekbe kell járni meg az elméleten, nagyon egyszerű gyakorlati dolgokat kell. Hát az Isten egy valóság. Nagyon érdekes például az, hogy majd látjátok ebben a tanulmányban, hogy minden tanulmányhoz legalább egy történet kapcsolódik, konkrét megtörtént eset valahol a világban a testvéreinkkel. És egy kicsit úgy érzem, mintha a tapasztalati órát ennek a szerepét töltené be, csak most az ő tapasztalatát olvasod, és nagyon szép felemelő tapasztalatok. Hát ha az Isten van, akkor cselekszik is az életünkben, ha hagyjuk, meg ha észrevesszük. Fogy az időnk, de egész jól alakult, nem is gondoltam, hogy ilyen jól eltaláljuk. A végéhez érkezek az utolsó ilyen kérdés, vagy kérdéscsoport, hogy az elmúlt évet, ha végig gondoljátok, itt helyben, akik itt vagyunk, meg jártok ide, akiket már várunk itt, hogy mit tudunk mi adni a testvéri közösségnek, hogy épüljön a Krisztus teste. Tehát mit tudunk adni a testvéri közösségnek annak érdekében, hogy mi Krisztus teste, ugye ez a, nem én mondom, ez a bibliai fogalom, hogy ez épüljön, és tegyük fel azt a kérdést is fordítva, hogy én mit nyerek itt attól, hogy itt vagyok a közösség részeként, nem csak szombaton, hanem amit együtt megérünk, amit együtt teszünk. Én például elmondom, hogy egy nagyon jó dolognak tartom, és ez nem mindenhol van így, hogy mi szombatonként közösen étkezünk. Ugye van, hogy gyülekezet, akkor ez egy program, pont egy hónapban egyszer. És akkor mindig szólnak, hogy most az lesz. Hát az a természetes, ha megtehetjük persze, mi megtehetjük, és ez jó, hogy mi mindig. Ez is a közösséget munkálja. Az a kérdés, hogy mit nyerek? Mit nyerek a közösségben élés? Nem a közösséghez tartozás, mert az lehet egy adminisztráció is, hogy közösséghez tartozás, de a közösségben élés által. Van-e vérkeringésem a test egészével, ha már a test a hasonlat, vagy nincs? Nem tudom, meséltem, mert nektek már nem akarok hosszan belemenni. Ez a fülem, ez a bal oldal, amit láttok, ez úgy van visszavarva, tehát ez egy időben nem volt itt. Hát itt volt, csak úgy, hogy a cimpája tartotta, tehát így lerúgott, autóban esetben leszakadt. Visszavarta egy orrfülkégész, na az is egy tapasztalat volt, mert egyszer elmondom nektek, mert délután. Már maga az egy tapasztalat volt, hogy utóbb az ott felelhető legjobb orvos kezébe kerültem, amit én nyilván nem tudtam, meg nem választhattam. És az volt a helyzet, hogy mondtam az orvosnak, mikor tudatosul bennem, hogy nem csak berepett a fülem, és azt érzem, hanem hát az egész levált, gyakorlatilag egy kis fejből együtt is. Féltek, nem tudnátok ezt az irodai tevékenységet valahogy máshogy folytatni, mert valami mindig leesik. És az a lényeg, hogy megkérdeztem, aki végezte, Hauk Istvánnak hívták a doktor urat, hogy megmarad-e a fülem, mert akkor már tudatosul bennem, hogy nagyon nagy a tét, vagy komoly a tét. És akkor az volt a válasza, hogy, vagy bocsánat, hogy vissza lehet-e varni, és mondja, hogy hát visszavarja, visszavarja, tehát abban nem, de hogy megmarad-e, azt mondja, az attól függ, hogy beindul-e a vérkeringés, vagy nem. És az egy hét múlva fog kiderülni. Hát nekem nagy szorongásom volt, mert másnapig bírtam a kérdésemmel, a másnap választ vártam tőle. Mint látjátok, hála jó Istennek vissza igazodott, nem is tudják általában, hogy mit, nem látszik rajta. De ez jutott eszembe, hogy minden testrésznek az élete attól függ, hogy mennyire tart fenn keringést az egésszer. Önmagában elhal. És szerintem, ahogy nagyon jó hasonlat, nyilván az Úr használta a test hasonlatát, tehát az élő szervezet hasonlatát az egyházra, ebben a vonatkozásban is áll a párhuzam, hogyha egy tag részben vagy egészben elszigetelődik, nem rossz szándékkal, akár csak elhanyagolás által is, ő hanyagolja a közösséget vagy a közösségőt, ott csökken a vérkeringés, már nem olyan lesz az élete, és a vége az lesz, hogy megszűnik élni. Fel kell tennünk fel, kérem, gondoljátok meg, hogy tegyétek fel ezt a kérdést is magatoknak, hogy az elmúlt év tapasztalata alapján mennyire vagyok benne ebben a vérkeringésben, mennyi áldás származott ebből a számomra, de mennyi áldás származott az egész számára abból, hogy én pedig betöltöttem a magam részét, mint a testnek egy része. Kedves gyülekezet, az időnk lejárt, a sor lehetne nyilván hosszabb. Tegyetek fel magatoknak is kérdéseket nyugodtan. A lényeg az, hogy mi az, amit a jövő évben máshogy és jobban kell csinálnom, jobban szeretnék csinálni? Mi az, amit nem teszek tovább, mi az, amit máshogy teszek tovább, mi az, amit eddig nem tettem, de most már tenni szeretném? És hogy ígértem az alapvető posztulátum, hogy egyet választhatok ki ezek közül. Akár a naplót, amiről beszéltünk, akár bármi mást, az honosodjon meg az életünkben, és aztán válasszunk hozzá egy másikat. Én azt kívánom nektek, hogy egy év múlva a Jóisten tartson meg bennünket, találkozhassunk. Remélem a technikai feltételek is adottak lesznek, hogy találkozzunk. És úgy tudjunk egymás szemébe nézni, és úgy tudjunk beszélni, hogy ebben vagy abban a dologban én el tudtam mozdulni, előremutató a hívő életem, és úgy érzem, hogy haladtam és fejlődtem. Az Isten áldjon meg ebben mindnyájunkat. Amen.